Ünnepek című sorozatunkon, amelynek a meghirdetésében láttuk, hogy olyan sorozat ez, hogy minden bibliai, sőt a kereszténység történetében kialakult ünnepet szeretne ismertetni, és az egyes ünnepekről egy-egy előadást tartunk, tehát nagyon az ünnepek mélyére szeretnénk nézni. A mai alkalommal az első előadáson ez a cím: milyen rendeltetést töltöttek be a régi ünnepek, tehát a régi bibliai ünnepek, és egyáltalán az emberiség történelmében a régi ünnepek, hiszen a modern korban az ünnepeknek egy kicsit más, sőt mondhatnám, hogy nagyon más a rendeltetésük, mint régen volt. Ezért a mai előadás bevezető jellegű, szeretném a témánkat nagy ívben összefoglalni és előre jelezni, hogy milyen roppant súlyos kérdések várnak ránk ez évben, amelyekre válaszokat kellene találnunk. Először is abból szeretnék kiindulni, hogy a Biblia hol beszél először ünnepekről. Mindjárt, hogy felnyitjuk a Bibliánkat, Mózes első könyve első fejezetében, a 14. versben, a 4. napi teremtés történetben a következőket olvassuk, és itt fordul elő szövegszerűen is először az ünnep kifejezés. Tehát Mózes első könyvének, a Genezisnek első fejezetében a 14. vers így hangzik: és mondta Isten, legyenek világító testek az ég mennyezetén, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és legyenek jelek és meghatározói ünnepeknek, napoknak és esztendőknek. Tehát amikor a 4. napon az égi testek teremtésére, ezen belül a nap és a hold teremtésére sor került, itt fűzi hozzá a Szentírás azt a magyarázatot, hogy mivel Isten bennünket itt a Földön időben és időbeli lénynek teremtett, és munkára teremtett bennünket az Isten, de ezért előre gondoskodott arról, hogy az embernek az ideje meghatározott idő legyen. Később majd ezt az aténi bölcsek előtt így mondja Pál apostol, az apostolok cselekedetei 17. fejezet 26. versében, hogy Isten, amikor megteremtette az egész emberi nemzetséget, meghatározta itt eltöltendő idejüket és itt lakásuk határait. Tehát teret és időt az Isten felosztott. Ugye Isten az embert elsősorban tevékenységre teremtette, és a tevékenység, mint egy időbeli folyamat, kívánja azt, hogy az ember megpihenjen, megnyugodjon. Maga Isten adott erre példát a 6 napos teremtés történettel, amelynek a végén a 7. napon megnyugodott. Tehát az ünnepnek az eszméje, meg az ünnep elrendelése az a legszorosabban összefügg az emberi létezésünkkel, pusztán az, hogy időbeli lények vagyunk, és tevékenységre teremtett lények vagyunk, akik számára Isten előre gondoskodott arról, hogy legyen megpihenésre való időnk, legyen időnk a létezésnek, a teremtésnek a titkaiban gyönyörködni, tehát hogy az élet felemelődjön. Legyen. A létezés az tényleg egy ünnepelhető dolog legyen. A legfőbb ünnepet Isten a 7. napban jelölte meg, amelyre tehát ő adott példát. Szokták így is mondani latin kifejezéssel, hogy az ember bennünket ugyan az Isten az ember tevékenységre teremtette, tehát mi homo faberok vagyunk, de ugyanakkor homo festivusok is. Ez a két kijelentés, hogy homo faber, ugye ez a tevékenykedő dolgozó ember, a homo festivus az pedig a dolgozó ember. Nyilvánvalóan ünnepelni csak azt tud, aki jónak látja a létet, a létezést, aki szeret élni, és aki az életben a rendeltetését betölti, az tud minden 6. nap utáni 7. napon megpihenni, visszatekinteni az elmúlt napokra, és felszabadult örömmel ünnepelni. Ennek ellenére azt látjuk, hogy az emberiség történelmében már a korai kezdetektől fogva az ünnepek rendkívüli veszélybe jutottak. Mit értek ezen? Azt értem ezen, hogy például a heti nyugalomnapnak az intézménye, tehát hogy minden 7. nap ünnep legyen, a legtöbb népnél egyszerűen eltűnt. Tehát a legtöbb nép, a mezopotámiai népek, az egyiptomi nagy birodalomban élő nép, sőt, hát a zsidó nép is tulajdonképpen elfelejtkezett erről. Azt is mondhatnám, hogy ahogy bejött a világunkba a bűn, ahogy a világunkat elrontotta az önzés és a rossz, úgy kezdte az ünnep is elveszíteni a fényét és a ragyogását, És egyszerűen az emberiség nem vette komolyan az Istentől kapott ünnepet. Ha végignézzünk különböző népeknek a múltbeli történelmén, azt láthatjuk, hogy tulajdonképpen ez a hetedik napi nyugalom ez megszűnt náluk. Ugye az egyiptomiak dekádokban számolták az időt, 10 napos közökben, és a 3 10 napos köz adott ki egy hónapot. A görögöknél és a rómaiaknál teljesen eltűnt az ünneplés, csak a szabadok számára voltak ünnepek, a rabszolgáknak soha ünnepnapjuk nem volt. A szabad emberek viszont, minthogy nem nagyon dolgoztak, hanem őket fenntartották, nem tudtak mit kezdeni azzal az 50-60 ünneppel, ami általában ezeknél a népeknél volt. Tehát a tétlen semmittevés, vagy a dőzsölés és a mértéktelen evés és ivás társult az ünnepeknek a képzetéhez. Magának Izraelnek a történelmében is sajnos ez a hanyatlás megfigyelhető. Innen érthetjük azt, hogy amikor Isten kihívta a zsidó népet Egyiptomból, akkor miért tanította őket a 6 napi munkára és a 7. nap megszentelésére. Mózes 2. könyve 16. fejezete szerint ugye ez a manna szedés, manna hullás történelme, amely elmondja, hogy minden napra egy-egy rész mannát szedhettek, és a 6. napon lehetett begyűjteni annyi mannát, hogy az a 7. is elegendő volt. Tehát a zsidókat is újra tanítani kellett az ünneplésre, és innen érthető az is, hogy miért kapott a kőbe vésett parancsolatban, a 10 parancsolatban, Mózes 2. könyve 20. fejezetében, a 8-tól a 11-ig tartó versekben, a 4. parancsolatban a 6 napi megpihenés és a 7. napi megnyugvás külön parancsolatot, ami a Biblia szerint Isten örök időktől való szándéka és elrendelése volt. Ezeknek mind a mélyére fogunk nézni, most az első előadáson ezt csak úgy nagy összefüggésekben említem, hogy tehát ez az első pontunk, hogy az ünnep az a Biblia legkezdetibb lapjaitól jelen van a Szentírásban, egy alapvető bibliai tanítás, mert időbeli lények vagyunk, mert cselekvő, munkálkodó lények vagyunk, ezért tulajdonképpen ünnepre is teremtett, ünneplésre is teremtett lények vagyunk. Szeretném ezután megemlíteni, mint egy második pontként, hogy az alapünnep, tehát a 7. napi nyugalomnap mellé Isten külön ünnepeket is rendelt, de mikor? Akkor, amikor a zsidó nép már nagy néppé lett. Azelőtt a zsidóknak nem voltak olyan ünnepeik, amelyeknek az elrendelését Mózes 2. könyve 12. fejezetétől olvashatjuk, és legteljesebb kifejtésük Mózes 3. könyve 23. fejezetében van. Az egész év során ezzel a fejezettel sokat fogunk foglalkozni, mert hiszen itt szerepel az a 7 ünnep, ami Izrael népének a meghatározó évi ünnepei voltak, 4 tavaszi ünnep és 3 őszi ünnep. Szeretném tehát még egyszer hangsúlyozni, hogy az alapünnep a Biblia szerint az egy nagyon gyakori ünnep, a 7. napi ünnep, a 7. napi nyugalom, de ugyanakkor, amikor már egy nép közösségé szerveződött, akkor Isten külön közösségi ünnepeket is adott, és olyan népnek, amely a messiást váró nép volt, a messiást befogadó nép volt, a zsidó nép, és hogy a messiást méltóképpen tudják várni és befogadni, ezért Isten különböző közösségi ünnepeket adott, de ez már az időszámításunk előtti 15. századnak a fejleménye, és azelőtt ezzel nem találkozunk. Majd fogunk beszélni ezekről az ünnepekről, ezt egy rendkívül egyszerű sematikus ábrán úgy tudnám ábrázolni, hogyha itt van az év, és a felső rész jelzi a tavaszt és a nyarat, az alsó rész az őszt és a telet, tehát így egy éves ciklust így jelzünk nagyon egyszerűen magunk előtt, akkor ezek a közösségi ünnepek így helyezkedtek el, hogy az első hónap 14. napján volt ugye a húsvét ünnepe, utána volt a húsvét ünnepétől elindulva egy folyamatos 7 napos ünnep, ez volt a kovásztalan kenyerek ünnepe, ezen belül volt még a zsengek éve meglóbálásának az ünnepe, és a 3. hónap 6-án volt a pünkösd ünnepe. Tehát ez 4 tavaszi ünnepet jelent, ha egész részletesen és pontosan veszük, ha nem, akkor azt mondjuk, hogy 2 nagy ünnep volt ez a húsvéti ünnepkör, amely magába foglalta magát a húsvétot, a zsengek éve meglóbálását és a kovásztalan kenyerek ünnepét, és a pünkösdöt 3 hónappal később. Az őszi ünnepek sorát a 7. hónap első napján a kürzengés ünnepe nyitotta meg, majd a 10. napján volt a nagyengesztelési nap, és a 15-től 22-ig ismét egy hétnapos ünnep volt, hogy itt már látjuk, hogy tavasszal is volt egy egész egyhetes ünnep. Itt ez az egyhetes ünnep a sátoros ünnep volt, tehát hogyha így komolyan megint vesszük, akkor azt mondjuk, hogy ez az első ünnep, ez a második, ez a harmadik, ez a negyedik, ez az 5., 6. és 7. ünnep. Nagyon érdekes, hogy a tavaszi ünnepek és az őszi ünnepek között volt egy nagy időszak, amelyben nem volt ünnep. Ez az időszak csak nem 4 hónapos volt. Tehát ugye a 3. hónap 6-án volt a pünkösd, és a 10. hónap 1-én volt a kürzengés ünnepe, egy csak nem 4 hónap. Ez a nagy időköz is önmagában nagyon beszédes, és láthatjuk, hogy ezek az ünnepek mind sarkallottak. Mi volt az ószövetségi ünnepeknek az elsődleges jelentésük, mert nagyon sok jelentésük lesz még, de az elsődleges jelentésük az volt, hogy Isten ezeket az ünnepeket azért rendelte, mert ezekkel az ünnepnapokkal akarta tanítani a zsidókat a messiás első és második eljövetelére. A tavaszi ünnepek az első eljövetelt ábrázolták ki előre, az őszi ünnepek pedig a második eljövetel előzményeit és körülményeit, befejezve a sátoros ünneppel, ami az örök élet jelképe volt. Mondom, most itt csak nagy összefüggésekben említem, majd ezekbe bele fogunk ereszkedni, hiszen minden egyes ünnepről külön-külön előadás lesz. Megismerjük az ünnepnek az értelmét, az ünnep cselekményrendjét, az ünnep szimbólumait, az ünnep erkölcsi lelki tanításait, és azt is, hogy mi most a 20. században mit tanulhatunk ezekből az ünnepekből. Tehát most én csak az alapokat raknám le, és az, hogy már az első előadáson tudjuk a Bibliából előkeresni ezeket a fejezeteket, és tudjunk mi magunk is gondolkozni ezen a témakörön. Tehát az elsődleges jelentés, hogy úgy mondjam, az egy üdvösség történeti, az egy erkölcsi lelki jelentés volt. De természetesen ezeknek az ószövetségi ünnepeknek más jelentésük is volt, olyan jelentésük, amelyek azóta is az ünnepeknek a jelentései. Például ezek közül az ünnepek közül egy-két ünnepnek kifejezetten nemzeti történelmi jelentőségű ünnepnapoknak számítottak. Például a Páska ünnepe vagy Húsvét ünnepe Nisán hónap 14-én, ez volt a zsidók számára a legnagyobb nemzeti ünnep, ez az Egyiptomból való szabadulás ünnepe volt. Ez ugyanolyan, mint nálunk magyaroknál is vannak kiemelt nemzeti ünnepek, teszem azt a március 15-e több mint 150 éve, ugye az éppen 150 éve, az egy kiemelt nemzeti ünnep. Ha ilyen rendszer jön, ha amolyan, azt azért általában nem szokták elmozdítani. Április 4-e az már lezárult, ugye az volt egy-két évtizedig, vagy nem tudom, november 7-e az is lezárult. Most ugye október 23-e alig egy évtized. Azt mondjuk, hogy ezek nemzeti ünnepek, mert a magyar nemzet élettörténetében meghatározó történelmi sorsfordulókra emlékeztetnek. Most ilyen volt például a zsidók esetében az első ünnep, ami az egyiptomi szabadulásra emlékeztetett, ez egy történeti nemzeti ünnep volt. De másodlagos jelentés, mert vannak még harmadlagos jelentései az ünnepeknek, ez is rendkívül fontos, tudni, az ünnepek közül nagyon sok természeti ünnep volt. Tehát az embert nem csak a közössége, a nemzete határozza meg, nagyon sokszor még ennél is hangsúlyosabban a természetnek a ciklikussága, a körforgása. Tehát előbb is mondtam, hogy tavaszi ünnepek, őszi ünnepek. Tehát itt például a zsenge kéve meglóbálás az egy jellegzetesen természeti ünnep volt, amikor a tavasszal a későbbi gabonának a zsengéjét, ahogy learadták, azt mutatták be a templomban. Vagy például a 4. ünnep, a pünkösd ünnepe, az a tavaszi, illetve már azon az éghajlaton a nyári betakarításnak, tehát az aratásnak volt az emlékünnepe. Ez a Siván hó 6-án a pünkösd ünnepe, ami hát körülbelül a mi Péter Pálunknak megfelelő időszak azon az égövön. De ugyanilyen jelentősége van tulajdonképpen a sátoros ünnepnek is, ami az őszi betakarítás utáni ünnep. Tehát, ahogy említettem, az ünnepek az időhöz és a munkához, a tevékenységhez is kapcsolódnak. Tehát akkor, amikor egy nemzet életében mondjuk betakarítják a kenyérgabonát, vagy betakarítják az őszi gyümölcsöket, amelyekből aszalmányok lesznek, vagy a szőlőből must, akkor ezeket is megünneplik, mint egy a jól végzett munkának, vagy annak az emlékezeteként, hogy Isten megadta azt, amire az embernek szüksége van, van miből élnünk, és biztosítva lesz a következő évünk. És persze ez a hármasság, hogy tehát erkölcs, az ünnepeknek az erkölcsi oldala, az ünnepeknek a nemzeti oldala és az ünnepeknek a természeti oldala, ez az ünnepeket át és átjárta, tehát nagyon sok ünnep egyszerre mind a három jelentést magán viselte, de hogy említettem, ezt majd részletezni fogjuk. Már itt ennél a pontnál azonban hadd jegyezzem meg, hogy ezek a bibliai ószövetségi ünnepek ennél fogva is sokkal gazdagabb ünnepek, mint például más népeknek az ősi ünnepei. Mert más népeknél általában csak természeti ünnepek voltak. Nem voltak, egyáltalán nem léteztek nemzeti ünnepek, és egyáltalán nem létezett az, hogy az ünnepeknek valami mélyebb, erkölcsi és Istentől kijelölt tartalmuk lett volna, és ez természetes is, hiszen Istennek egy választott népe volt, és ez volt a zsidó nép. Szeretném már itt megemlíteni, hogy az ünnepekhez különböző Istentől elrendelt tanítások és rendelkezések csatlakoztak. Azért gondolkoztam, hogy mit mondjak, mert nem mondhatom azt, hogy szokások. A Bibliában az ünnepekhez nem szokások kapcsolódtak. Itt van a nagy különbség például a bibliai ünnepek, és például a magyar ünnepek, vagy a középkori ünnepek között, mert a Bibliában, amit Isten elrendelt, hogy egy ünnepet így kell ünnepelni, ott minden tanításnak megvolt a maga feladata, megvolt a maga célja, a rendeltetése. Már amikor Isten az első ünnepet elrendelte Mózesnak, a Mózes második könyve 12. fejezete szerint, arra figyelmeztette a népnek a vezérét, Mózest, hogy ha majd később kérdezik az utódok, a gyerekeitek meg az unokáitok kérdezik, hogy miért ünneplitek ti a Páskát, akkor el tudjátok mondani értelmesen, hogy ennek az ünnepnek mi a tanítása, mi az értelme. Tehát ez nem szokásból kell ünnepelni. Itt van, mondom, az óriási különbség, hogy a Bibliában az ünnepeknek mindig eleven tanító jellegük volt, ellentétben a későbbi európai ünnepekkel, amelyek többnyire szokáson alapultak. Ha például valaki hozzá tud jutni Dömötő Teklának a naptári ünnepek és a népi színjátszás című kötetéhez, ezt az akadémiai kiadó adta ki, végig megy az egész éven, és elmondja azt, hogy a középkorban kialakult ünnepek hogyan jöttek létre. Egyrészt volt ezeknek bibliai alapjuk, de nagyobb részt a pogány népek szokásaiból jöttek létre. És ha hozzácsaptak is valamilyen bibliai tartalmat, mindjárt jelzésül majd egy ilyen ünnepet szeretnék elmondani, akkor azok teljesen hasonultak a pogány ünnepléshez. Például ilyen volt nyáron az egyik ünnep, a Szent Iván napja. Ugye ez a Szent Iván napja elég híres ünnep a népi ünnepkörben, de hát az irodalomba is bevonult, ugye a Szent Iváni álomra gondoljunk. És itt elemzi a gány ünnep, napfordulónak az ünnepe, amikor például tüzeket gyújtottak. A legtöbb pogány nép Egyiptomtól a keleti népeken át a germánokig nyáron könnyű is volt tüzet gyújtani, mert meleg volt és könnyen fogott lángot akkor a tarló is. Hát a tűzgyújtás ez kimaradhatatlan része volt ennek az ünnepnek. Általában ezekhez a pogány ünnepekhez, például a húsvéthoz a víz kapcsolódott, ugye a locsolásnak az őse, mint egy pogány gyökerű dolog, ugye a termékenység szimbóluma a pogány gondolkodásban. De a tűz az meg az erőnek, a megtisztításnak, a háborúnak a szimbóluma. És ezt az ünnepet, ezt a pogány ünnepet valahogy keresztényesíteni kellett. Hát először is úgy tették keresztényé, hogy az Iván napot rendelték hozzá ez az ünnephez, és ugye ki volt ugye az Iván a Bibliában, ugye János, keresztelő János. Hát keresztelő Jánosról Jézusnak van egy érdekes kijelentése, János evangélium a 5. fejezet 35. versében. János 5.35-ben Jézus ezt mondta keresztelő Jánosról, hogy ő égő és fénylő szövétnek volt. Na hát erre akkor azt mondták, hogy kérem, akkor a szokás már meg is magyaráztuk, meg is találtuk az ideológiát rá, pogány szokás a tűzgyújtás, tehát Jézus is azt mondta keresztelő János, hogy égő és fénylő szövétnek volt, ezért keresztelő János emlékére fogunk tüzet gyújtani. ez egy szokássá vált. Hogy aztán Magyarországon úgy gyújtottak tüzet, hogy nem tudom én, ekkora tüzet, és nem tudom, Angliában akkorát, hogy leégett egy fél erdő, és akkor mindenki kidombolhatta magát ugye a fiatalság soraiból. Ez egy más kérdés, ennek leírja az összes ágát, bogát, ez egy szokás volt. Ez egy szokás volt. Hogy nem tudom én, hogy ott fával gyújtottak, vagy szénnel, vagy nem tudom én, mágiát is emeltek, vagy sem. Nagyon érdekes, és nagyon jó a könyv olyan szempontból, hogy rámutat például egy 6.-7. századi keresztény gondolkodótól idéz, Eligiustól, Noyon püspökétől, ez egy francia város püspöke volt, aki tiltakozik ezzel ellen a pogány szokás ellen, és főleg az ellen, hogy ezt próbálják keresztényesíteni. Olvasom szó szerint a 141. lapon idézi ezt a 583-tól 659-ig élt püspököt, aki azt mondja, egyetlen keresztény se higgyen a mágiákban, ne üljenek össze énekelni, mert ezek az ördög művei. Senki Szent János ünnepén vagy valamelyik szent ünnepen ne ünnepelje a napfordulót, ne építsen sáncot, ne járjon táncot, ne varázsoljon és ne énekeljen ördögi énekeket. Hát miért mondja ezekről, hogy ezeket ne csinálják? Mert mondom, hogy ez a pogány vallások behozták a maguk szokásait, ilyenkor varázsoltak, babonás dolgokat tettek, ördögi énekeket énekeltek, és mindezt a nap és a hold állásával magyarázták meg, és a 6.-7. században még élénkkel tiltakoznak ez ellen az akkor egyébként már hatalmivá váló kereszténység vezetői. Ha ugrunk pár évszázadot, a 15. század végén Temesvári Pelbárt, ugye ismert magyar ferences szerzetes, a következőket mondja. Az egyház három módon szokta ünnepelni János születésének napját. Először a vigíliát bőjtel, másodszor az egyház ünnepi ma János ünnepét tűz vagy égő fáklyák készítésével, először, hogy megmutassa, hogy János csontjai megégettettek Szabaszté városában, mely valaha Samária volt, hogy honnan veszi ezt, hogy Jánost megégették, és épp Samáriában, ezt persze nem tudni. Másodszor azt jelent, hogy a Krisztus mondása szerint ő volt a lángoló és világító lámpás. Nem tudom, hogy tetszenek-e érzékelni, hogy ezek a szokások kialakulnak, évszázadokon keresztül tartják magukat, és ha valaki megkérdezte mondjuk a 17.-18. században, hogy nyáron miért kell tüzet gyújtani, hát ez a lehető legveszélyesebb dolog nyár közepén tüzet gyújtani, és miért kell ilyen, nem tudom, ráolvasásokat ilyet csinálni, azt mondták, hogy kérem, ez szokás. Most ilyennel a Bibliában nem találkozunk. Erről azért beszéltem ennyit, mert nagyon markánsan szeretném megkülönböztetni a bibliai ünnepeket, és az azután kifejlődött sokszor az olyan ünnepeket, amelyek hivatkoztak a Bibliára, keresztény ünnepeknek tartják, vagy ma is tartják ezeket, semmi közük nincs a Bibliához és a valódi kereszténységhez. Isten nem azért rendelt ünnepeket, hogy egy csomó szokást sal tele aggassa még az életet, és fölösleges, értelmetlen dolgokkal nehezítse az életet. Isten azért rendelt ünnepeket, hogy az emberek valóban ki tudják magukat pihenni fizikailag, de lelkileg is valahogy föl tudjanak emelkedni, és megértsék az Isten dolgait. Tehát az ünnepekben a tanítás volt a legfontosabb, nem a szokás és a hagyományrendszer. Szoktam idézni, elnézést, ha valaki sokat hallja már, de Pilinszky Jánosnak van erről egy nagyon szép szójátéka, amikor azt mondja, hogy az az igazi ünnep, amely segít bekapcsolódni, nem kikapcsolódni. Ugye a mai világban az emberek az ünnepeket olyan eseményeknek tartják, amikor jól, hát amikor ki lehet kapcsolódni, mert van időnk, mondjuk nem kell dolgozni, van időnk enni, inni, ide menni, oda menni, kicsit dorbézolni, vagy kirúgni a hámból, és ezzel ellen tiltakozva mondja Pilinszky, hogy a nem kikapcsolódni kell, mert amúgy is kikapcsolja az embereket az élet, szétforgácsolja az embereket fizikailag, lelkileg ez a rohanó élettempó és ez a 20. századi élet. Az igazi keresztény ünnepek azok nem a kikapcsolódásban segítenek, hanem a bekapcsolódásban. Tudni, hogy az ember be tudjon kapcsolódni az Isten gondolkodásába, az Isten munkájába, az Isten üdvtervébe, és ebben nagyon nagy igazság van, és ez itt méltán idézhető. Ezért a harmadik pontot úgy tudnám megfogalmazni, hogy egy lépéssel már tovább is lépjünk, hogy a Bibliában az ünnepek soha nem jelentenek öncélt, és nem hordoznak magukban öncélúságot. Nem úgy van, hogy van egy ünnep, és akkor hát ezt az ünnepet meg kell ünnepelni, esetleg ez még érdemet is jelent az Isten előtt, hogy valaki valamit ünnepel. Erről a leghíresebb igerészletet az Ézsajás könyve első fejezetéből szeretném felidézni, amely jó, hogyha a fülünkben fog csengeni, és hogyha jól megjegyezzük, mert az egész évi sorozatunk során erre a részletre sokat kell majd visszaemlékeznünk. Ézsajás proféta időszámításunk előtti 8. században élt. És akkor már nagyon eltorzult a zsidó nép élete, az ünnepeket ugyan megtartották, majd arról is beszélünk, hogy hányszor nem tartották meg, voltak évszázados kimaradások az ünnepekben, de akkor éppen megtartották, de erre Isten válaszát a következőképpen közvetítette a proféta Ézsaiás könyve első fejezetében a 10. verstől. Halljátok az Úrnak beszédét, Sodoma fejedelmei, és vedd füleidbe Istenünk tanítását, Gomora népe. Jelképesen szólítja meg a zsidó népet, azt mondja, olyanok lettetek, mint a Sodoma Gomora volt egykor. Hiába a nevetek választott nép, hiába vagytok az Isten népe, de tulajdonképp nem úgy éltek, ahogy Istenhez méltó lenne, és ezért Sodoma Gomora népének szólítja meg őket. Mire való nékem véres áldozataitoknak sokasága, ezt mondja az Úr. Megelégeltem a kosok egészen égő áldozatait és a hízdalt barmok kövérjét, és a tulkok, bárányok és bakok vérében nem gyönyörködöm. Ugye hivatkozik az áldozati rendszer, hogy napról napra vitték az áldozatokat Jeruzsálemben, de formaivá vált, szokássá vált, hagyományá vált az egész, nem volt benne gondolkodás, nem volt éltető erő. Ha eljöttök, hogy színem előtt megjelenjetek, ki kívánja azt tőletek, hogy pitvaraimat tapossátok? Ne hozzatok többé hazug ételáldozatot, és a jó illatétel utálat előttem, újhold, szombat és ünnepre felhívás, bűnt és ünneplést el nem szenvedhetek. Ez egy döntő kijelentés a Bibliában az ünnepekre nézve, hogy Isten előtt bűn és ünneplés nem áll meg. Tehát ha valaki az ünnepeket bűnnel párosítja, hogy akkor kirúg a hámból, meg nem tudom én, lerészegedik, meg csak úgy jól beeszi, formailag tart valamit, és ugyanakkor viszont nem arra használja fel az ünnepet, hogy megnyugodjon, hogy megértsen dolgokat, hogy felemelkedjen, hogy megváltozzék, hogy Isten meg tudja őt változtatni, bűnt és ünneplést el nem szenvedhetek. Újholdjaitokat és ünnepeiteket gyűlöli lelkem. Terhemre vannak, elfáradtam viselni. Szóval Isten mondja, hogy most azért ünnepítek az ünnepet, mert azt hiszitek, hogy ez érdem előttem, hogy most ti bizonyos ünnepeket megültök. Szóval bűnt és ünneplést el nem szenvedek, és ezek terhemre vannak, elfáradtam viselni. Később ezt Jézus nagyon egyszerű szavakkal így mondja ki, Márk evangélium a 2. fejezet 27. verse szerint, hogy nem az ember lett a szombatért, hanem a szombat az ünnepért. Ugye az egyik főünnepre, a 7. napi nyugalomra mondja ezt Jézus, hogy nem azért adott Isten ünnepeket, hogy ez teletöltsék mindenféle szokással, rendelettel, érdemszerző cselekedetekkel, nem az ember lett a szombatért, hanem a szombat az emberért, tehát az ünnep szolgálja, akarja szolgálni az embert, és ne az ember próbálja a saját felfogása szerint az ünnepeket átváltoztatni, ahogy az ő neki tetszik. Szeretnék hivatkozni még ugyanitt egy pozitív példára is, mert ez a negatív példa, hogy az ünnepek nagyon gyakran ilyenné válnak a történelemben, régen is így volt, és ma még inkább így van, de majd a sorozatunk keretén belül külön részletesen fogjuk elemezni a Krónika 2. könyve 30. fejezetét, ami a tárgyunk szempontjában egy rendkívüli fejezet a Bibliában, mert ez elmondja azt, hogy a zsidó nép bizonyos ünnepekről elfelejtkezett, egyáltalán. Tehát úgy, ahogy van. Ugye az év a tavasszal kezdődött, és a tavaszi első ünnep volt a Páska. Úgy, ahogy van, elfelejtették. Volt, amikor évszázadokig nem ünnepelték. Ez különben első hallás úgy érthetetlennek látszik, mert hát nálunk is vannak emberek, akik nem ünnepelnek, semmit nem ünnepelnek, de az, hogy ne vegyen róla tudomást, az szinte senki nem tudja megtenni. Úgy, ahogy van, elfelejtették az ünnepeket, és évszázadok eltettek, és nem ünnepelték meg. Egy ilyen történetet mond el Ezékiás király idejéből a Szentírás, szintén 8. századiban uralkodó Ézsaiás kortárs, és kezdenek utána nézni, hogy neki kellene ünnepeket ünnepelni. Hát melyik a legfőbb ünnep, amikor Isten kiszabadította a népet Egyiptomból? Hát a húsvét ünnepe. Igen ám, de míg utána járnak, mondom, ennyire elfelejtik az ünnepeket, mert az első hónap után a második hónapba érkeznek, és akkor megkérdezik a királyt és a papokat, hogy hát már lejárt az ünnep ideje. És most már ugye az első hónap 14. napján volt, ugye ez a mi március-áprilisunknak felel meg, és mint hogyha mi azt mondanánk, nem tudom én, április 15-én, hogy hát ennyi, elfelejtettük a március 15-ét megünnepelni, hát most már április 15-e van, de mit csináljunk? Hát erre ugye azt válaszolja Isten, hogy méltányolom, hogy legalább rájöttetek, hogy valamit elfelejtettetek, hát akkor gyűjjetek össze az év második hónapján, a 14. napján, és akkor ünnepeljétek meg a húsvétot. És valóban a király követeket küld országszerte, azok kihirdetik. Vannak, akik gúnyolódnak az egészen, hogy ők se az első hónapban nem ünnepelnek, se a második hónapban nem ünnepelnek, de nagyon sokan elmennek Jeruzsálembe, és ha nem is az első, de a második hónapban összejönnek, és hogy ugye itt lehet látni, ez 7 napos ünnep volt, 7 napig együtt van az egész község, és amit hallanak a Bibliából, mert ezeken az ünnepeken a Bibliát fel kellett olvasni. Bizonyos bibliai könyveket, részleteket, tanításokat fel kellett olvasni, és amikor az emberek hallják, tessenek meggondolni, hogyha mi egy hetet azzal töltünk, hogy minden nap hallgatnánk bibliai előadásokat, és hallanánk a Bibliát. Szóval ezek az emberek olyan örömre jutnak, hogy amikor letelik a 7. nap, követséget menesztenek a királyhoz, hogy tudja-e számukra biztosítani Jeruzsálem, ugye több ezer ember van, szóval ünnepek során is azért enni-inni kell, tudja-e a király számukra biztosítani, hogy tovább is ott maradhassan, mert ez egy olyan öröm az Isten szavát hallani. És akkor a király tanácskozik ott a papokkal, lévitákkal, és még 7 napra kirendeli például az élelmüket, és még 7 napig azt mondja, hogy nagy örömben ott vannak Jeruzsálemben. Ezt azért említem, mert az ünnepnek végül is mi a legfőbb célja? Az ünnepnek az a legfőbb célja, hogy az ember egy kicsit összerendeződjön, az ember tudja jobban, mint azelőtt, hogy miért él, és az emberi életben az öröm és a boldogság az megerősítse az élet értelmességébe vetett hitet, és az Isten gondviselésébe vetett hitet. És ez a bibliai ünnepeknek alapvető céljuk. Tehát ezért mondom, hogy a bibliai ünnepek nem szokások, nem hagyomány, nem olyan, hogy most 77 ezer, nem tudom én milyen népszokás, meg egyéb kell, hogy ezekhez társuljon. Isten megmondta, hogy mely ünnephez mit társítsanak, mit csináljanak, és annak mi a jelentősége. Ezért ez rendkívül fontos dolog, és ezért lehet egy évi sorozatot erről hirdetni, és elmerülnünk az ünnepeknek a tanításaiban, jelkép használatában, mert ezek az ünnepek a mai embert is nagyon sokban útba igazíthatják. Jó lehet nekünk, nem kell ünnepelni a Biblia szerint sem a húsvétot, sem a zsengekéve meglóbálását, sem a kovásztalan kenyerek ünnepét, sem a pünkösdöt, sem a kürtzengés ünnepét, sem a nagy engesztelési napot, sem a sátoros ünnepet. Arról is lesz majd egy külön előadás, hogy ezekből a Biblia ünnepekből, ószövetségi ünnepekből milyen ünnepek maradtak meg, mi az a 3 ünnep, amit Jézus ezek helyébe állított. Erről is majd egy külön előadás lesz. De már is megyek tovább, és a következő pontunk tehát az, amihez már most elértem, hogy a Biblia szerint az ünnepek változók. Az ünnepeknek addig van értelmük és jelentőségük, ameddig egy közösséget valamire fölkészítenek, valamire megtanítanak. Az őskeresztény korban nagyon nagy kérdés volt, hogy a keresztények ünnepeljék-e tovább ezeket az ünnepeket. Erről 2 bibliai levél szól. A Galatákhoz írt levél és a Kolosséberiekhez írott levél. Mindenkit kérek arra, hogyha így a Biblia körünkön említést nyer 1-2 bibliairat, próbáljuk otthon ezeket elolvasni. Mi volt a Galáciabelieknek és a Kolosséberieknek a fő problémájuk? Ezek a mai Törökország területén létrejövő keresztény közösségek voltak, amelyeket Pál apostol alapított, vagy Pál apostol hát gondozott, látogatott, de amikor Pál elment más területre, akkor jöttek Júdeából, Palesztinából zsidó emberek, vagy zsidókból lett keresztények, mind a két csoport egyébként, és próbáltak ezeknek a pogány keresztényeknek a fülükbe sugdosni bizonyos dolgokat, például ilyeneket, hogy ti csak akkor vagytok igazán keresztények, ha továbbra is ünneplitek a húsvétot, továbbra is megáldozzátok a húsvéti bárányt, továbbra is ünnepitek a zsengekét, stb. Tehát tulajdonképpen az ószövetségi ünnepeknek a megtartására, további megtartására akarták őket buzdítani. Ez aztán egy óriási kavarodást hívott elő, és ezért szeretném szó szerint idézni, különben a Galata levélnek főleg a 4. fejezetében van erről szó, de most én a rövidség kedvéért a Kolossi levél 2. fejezetét szeretném felidézni, hogy Pál apostol mit válaszolt erre a problémára. Figyeljük meg, hogy milyen rövid, de mennyire teli találat lesz az a megfogalmazás. A Kolossi levél 2. fejezetében a 16. és a 17. vers így hangzik. Senki azért titeket meg ne ítéljen evésért vagy ivásért, avagy ünnep vagy újhold vagy szombat dolgában, melyek csak árnyékai a következendő dolgoknak, de a valóság a Krisztusé. Tehát mit mond itt Pál apostol? Az ószövetségi ünnepkörnek addig volt jelentősége, amíg Krisztus el nem jött. Addig óriási jelentősége volt. 1500 éven keresztül ebből az ünnepkörből a zsidó nép előre leolvashatta a megváltás forgatókönyvét. A zsidó népnek ott állt az éves ünnepek során dramatikusan a szemük előtt, hogy a messiás, ha eljön, akkor mint ártatlan bárány meg fogják ölni. De a harmadnapra feltámad. De aki ezt elfogadja, elhiszi, annak az életében őhozzá hasonlóvá kell válnia, minden kovászos tisztítson ki az életéből, és váljon hasonlóvá Krisztushoz, aki bűn nélkül élt, és bűnt legyőzve élt. És ennek nyomán, akik elfogadják Krisztus evangéliumát, azokra kiárad a Szentlélek, és itt lesz majd a nagy betakarítás, a nagy begyűjtése a Krisztus magvetésének. És majd eltelik egy óriási időszak a Krisztus első és második eljövetel között, de a második eljövetelre is küldzengés fog majd figyelmeztetni. A második eljövetel előtt elkezdődik az ítélet a mennyben, a nagy engesztelési nap, ezt ábrázolta ki. És lesz majd egy örök élet, ahogy az év egy ciklusa lezárul, és hogy megértük ezt az évet, és mindent betakaríthatunk, biztosítva vagyunk télire, tavaszra, a következő évre. Ugyanígy, aki a földi életben megküzdi a maga hitküzdelmét, erkölcsi küzdelmét, azt majd várja az örök élet az újjáteremtett földön. Szóval a zsidó nép erről az ünnep körül leolvashatta előre a megváltásnak a főbb állomásait, és Isten gondviselését nem csak az egyesek, hanem a tömegek életében is. Na most ennek csak addig volt jelentősége, ameddig Jézus el nem jött, meg nem feszítetett a keresztván, harmadnap fel nem támadott, pünköskor ki nem áradt a Szentlélek, stb. Nem akarom ezeket most elismételni. Tehát Pál apostol azt mondja, hogy senki azért titeket meg ne ítéljen evésért, ivásért, ünnepek dolgában, hogy ti már nem tartjátok ezeket az ünnepeket. Mert az őskeresztényeknek világosan elmondták az apostolok, hogy ezek az ünnepek beteljesedtek, ezekre többet szükség nincs. Akkor, amikor a húsvét előestén Jézus megáldoztatott, gondosolt arra, hogy egy újabb ünnepet rendeljen, az ószövetségi húsvétot felváltja az újszövetségi úrvacsora, hiszen Jézus az utolsó vacsorán elrendeli, most már nem az Egyiptomra való szabadulást, ugye, amit 1500 évig ünnepeltek, hanem az ő halálára, az ő golgotai áldozatára és feltámadására való emlékezést. Tehát Jézus a húsvéti ünnepkör helyébe beállítja az úrvacsorát. Utána az, hogy ki lesz keresztény, hogy ki az, aki követi Krisztust, annak a helyébe beállítja már életében ugye a kerességet. Tehát az, hogy más lesz a dolog az új szövetségben, mint az ószövetségben. Az ószövetségben beleszülettek a zsidók egy népbe, az új szövetségben nincs már testi beleszületés, van felnőttkori döntés, felnőttkori választás, és ezáltal a keresztség ünnepe egy következő ünnep. Meghagyja Jézus a 7. napi nyugalmat, itt a Kolossi levélben csak egy kis fordítási pontosítást hadd tegyek a 16. versben, senki azért titeket meg ne ítéljen evésért, vagy ivásért, vagy ünnep, vagy újhold, vagy szombat dolgában. Ez a vers helyesen nem így hangzik, hogy szombat dolgában, hanem szombatok dolgában. Többes számban van itt a szombat kifejezés. Tudnék, a szombat kifejezés többes számban azokat a szombatokat jelölte, amelyek nem a naptári szombatra estek, hanem az ünnepek előtti napot nevezték a felkészülés napjának, vagyis a nyugalom napjának, a sabbatnak, szombatnak, de ezek nem a heti szombatok voltak, mert hiszen az ünnepek mindig szabott időpontra estek. Tehát például Nisán hónap 14. napja volt, mindig 14. napján volt a húsvét. Ha hétfőre esett, ha kedre, ha szerdán, stb. Teljesen mindegy, hogy milyen napra esett, az volt a húsvét. Na most, hogyha mondjuk az kedre esett a húsvét, akkor a 7 napos ünnepről van szó, arra fel kellett készülni. Ezek voltak a ceremoniális szombatok, tehát jelen esetben abban az évben, amikor kedre esett a húsvét, akkor az előző való nap, a hétfőt is ceremoniális szombatnak nevezték, amikor az asszonyok megsütöttek, megfőztek, a férfiak is mindent szépen eltettek, hogy hét napig nem végeztek munkát, hanem az ünnep örömében lehetett osztozniuk. Tehát Pál apostol azt mondja, nem azt mondja, mint sokan ezt hirdetik, hogy hát az őskeresztények eltörölték a szombatot, erről szó nincsen, a tíz parancsnak egy rendelkezését se Isten, se ember el nem törölte és el nem törölheti, hanem ezeket az ószövetségi ceremoniális szombatokat, azért is mondja, hogy senki titeket meg ne ítéljen evésért, ivásért, újhold ünnep vagy szombatok dolgában. Tehát erre mondja a Pál apostol, hogy az ószövetségi ünnepkör érvényét veszítette. Nem kell ünnepelni az az a két nap, amivel megünnepelték a hónap befejezését és egy új hónap kezdődött. Nem kell megünnepelni ezt a hét ünnepet, és természetesen, hogyha ezeket nem kell megünnepelni, akkor az előttük való ceremoniális szombatokat se kell betartani, mert hogyha nem tartjuk a húsvétot, akkor miért tartanánk az előtte való napot, mint nyugalomnapot? Ezek a ceremoniális szombatokon már nem végeztek hát kenyérkereső munkavégzést, csak a családok felkészülése volt, munkás felkészülése arra, hogy az ünnepek háborítatlanak legyenek. Lukács evangélium ezt így fordítja, hogy a készület napja. Készület napja. Ugye Lukácsból így fordítják. Tehát ennél azt szeretném hangsúlyozni, hogy a Biblia szerint az örök ünnep az a heti nyugalomnap. De a többi ünnep az mind időleges ünnep. Az Ószövetséghez társultak ezek az ünnepek, és az Új Szövetséghez a heti nyugalomnap mellett már csak két ünnep társul, a keresztségnek és a keresztség megújításának, az úrvacsorának az ünnepe. Több ünnepet Isten nem adott. Tehát ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, mert ez mind a mai napig a kereszténységben egy nagy zűrzavar forrása. Ugye a második századig egyáltalán nem ünnepelték a keresztények ezeket az ünnepeket. A második század végén kezdik visszahozni Rómában ezeket az ünnepeket, nem véletlenül, hogy Rómában, mert Róma a nagy gyűjtő medencéje a pogány vallásoknak, és kezd kialakulni a második század végén már az a szinkretizmus, hogy minden vallást egybeolvasztani. Ez a harmadik, negyedik században felerősödik, a negyedik században ez a szinkretizmus teljes erővel ki fog fejlődni, és mind a mai napig az európai kereszténység egy ilyen szinkretista a vallás, minden van benne, és mindennek az ellentéte. Ezért kell nekünk a Bibliáról beszélni, mert a Biblia nem tűri a szinkretizmust. A szinkretizmus az, hogy minden vallásból egy kevés, pogány vallásból is, a Biblia vallásából is, nyilvánvalóan, hogy ez nem Istentől származik, és az Isten tanítását ezek nem képviselik. Ugye a szinkretizmus az kialakult a gondolkodásban, teológiában, de főleg kialakult az ünnepekben, és a keresztény, úgynevezett keresztény ünnepek, ezek egy nagy szinkretizmust hoztak létre, majd ha odaérünk, fogunk erről beszélni, hogy nem tudom én, a húsvét, ugye éppen két hét múlva már téma lesz, amikor a húsvétot újra előhozzák, mert a húsvét, majd két hét múlva ezt halljuk, a húsvétot Isten egy bizonyos ünnepnek jelölte ki, bizonyos szertartással, bizonyos cselekménnyel, ami Jézus első eljövetelekor, a golgotai áldozatakor véget ért. Amikor Jézus meghalt a keresztfán, nem véletlenül repett ketté a templom kárpítja, ugye széthasadt, vége volt ennek az ünnepnek. Az utolsó húsvét az ez volt az utolsó, és az utolsó páska vacsora, azért is nevezzük utolsó vacsorának, az a vacsora volt, amit Jézus húsvét előestén elfogyasztott. Ezután nincs értelme húsvétot ünnepelni, mert az egyiptomi szabadításnál egy nagyobb szabadítás következett be, a Jézusnak a golgotai áldozata és szabadítása. Nem is ünneplik a keresztények általánosan egy-másfél évszázadig, akkor a második században ezt visszahozzák, akkor kezdik a pogány vallásokból is oda rendelni a különböző szokásokat. Ezért társul idővel a húsvéttal, nem tudom én, a víz, a vödörrel való leöntés, a locsolás, nem tudom én mi, mert ezek a pogány vallások termékenységi kultuszainak a szokásai. azért jön be a tojás, meg a nyúl, meg a nem tudom én mi, mert ezek is pogány, mágikus, termékenységi jelképek, ugye bizonyos népeknél a nyúl a termékenység jelképe, más népeknél a tojás a termékenység jelképe, és amikor a kereszténység, a hatalmi kereszténység kiegyezik a különböző vallásokkal, akkor minden vallásból, ugye, hogy kedvezzen az embereknek, ugye átveszi ezeket a dolgokat, és akkor kialakul egy nagy egyveleg, amiről már az ember azt se tudja, hogy hova kapja a fejét, mert ugye annyi mindennel társul, annyi minden felé viszi szét az embereknek a gondolkozását és a gyakorlati cselekedetét is, és összezavarja, ugye az egész gondolkodást összezavarja, és hát azért járunk most, ahol járunk, ennek ilyen történeti és elvi természetű okai vannak. De már is ennél a pontnál, hogy megérintettem itt is egy fő kérdés, lépjünk tovább egy következő pontra, hogy tudnélik a középkortól fogva az ünnepeknek, hogy úgy mondjam, a szerkezeti átalakulása és hangsúly eltolódása következik be. Az ókori keleti népeknél, ahogy említettem, az ünnepek elsősorban természeti jellegűek voltak. Az Izrael népénél az ünnepek nem csak természetiek voltak, hanem itt már az üdvtörténeti oldal, a nemzeti oldal is kidomborodott, de a középkorban, amikor ez a szinkretizmus lezajlik, az ünnepek elsősorban politikai természetűek lesznek. És ez a folyamat 1500 éve tart. Mit értünk ezzel, hogy politikai természetűek lesznek? Nyilván, hogy az ünnepekben bizonyos ünnepek megtartanak bizonyos természeti alapokat. Például itt van Magyarországon augusztus 20-a. Ennek ugye megtartották a természeti alapját, hogy körülbelül akkora már itt learatják a gabonát, tehát mit tudom én, ez új kenyér vagy kenyér ünnepe, teljesen mindegy, ez is az augusztus 20-a. Ugyanakkor nemzeti jellegű ünnep, ugye a honfoglaló István király ünnepe, amikor őt a 11. század végén szentté avatták, bekerült a római kalendáriumba, és attól fogva az egész világ számára ez a Szent István nap, és ez a magyaroknak egy különleges nemzeti ünnep. Tehát a természeti mellett ez egy nemzeti ünnep is. De, hát elég csak a mi életidőnkben visszatekinteni, ki hány évtizedet élt meg, és hány augusztus 20-át látott, ugye minden politikai hatalom, párt, kormány próbálja bele gyömöszölni a maga felfogását ebbe az ünnepbe. Ugye akkor nagy szónoklatokat tartanak, nagy beszédek hangoznak el, hogy így és úgy, meg nem amúgy, hogy így és így, meg ez a cél, meg az a cél, meg ilyen. Ugye nagy népámító szónoklatok általában az ünnepeken hangoznak el. Tehát az újabb korban, attól a ponttól kezdve, amikor a kereszténység hatalmivá vált, ugye ez a 4. század Nagy Konstantin császár uralkodása, amikor a kereszténységet hatalmi helyzetbe hozta, az elmúlt 1500 évben az ünnepeknek egy elég gyászos szerkezeti módosulásával van dolgunk. Tudnék, hogy mindig az illető hatalom akarja felmutatni, hogy ez az én ünnepem. És én ezt akarom kifejezni az ünneppel. Minden hatalomnak a felség jelei lettek az ünnepek. Ezért is van az, hogy hatalomváltásnál sokszor ünnepeket is átalakítanak, amire már hivatkoztam, hogyha mondjuk a 1989 vagy 90-ben kikiáltották a Magyar Köztársaságot, nyilvánvalóan a Magyar Köztársaság nem fogja tovább ünnepelni április 4-ét, se május 1-ét, se november 7-ét, azt mondja a Magyar Köztársaság, ez nem én vagyok, ez volt a régi, és most én október 23-a vagyok, most én március 15 vagyok, soha, mint eddig soha annál inkább, stb. Tehát az ünnepek tulajdonképpen a fennálló hatalomnak az eszközeivé válnak. Ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, erről majd lesz szó, hiszen az előttünk álló jövőnek nem egy eseményét és nem egy nagy dolgát ebből lehet majd megérteni. Mert az ünnep az elkötelezettséget jelent. A zsidók azzal, hogy más ünnepet ünnepeltek az ókorban, mint a többi nép, ezzel kifejezték azt, hogy ők Istent fogadják el, az önmagát kinyilatkoztató Istent az uruknak. Főleg akkor, amikor valóban ünnepeltek, mert előbb mondtam, hogy sokszor nem ünnepeltek évszázadokon keresztül, de amikor ők összegyűltek és ünnepeltek, a legfontosabb ünnepük ugye a szombat már is megkülönböztette őket a többi néptől, ugye ez nyilvánvalóvá tette, hogy ezeknek az embereknek, ennek a népnek egy más istene van, mint a többi népek bálványistenei. Ugyanez van a mi mai korunkban is, hogy tulajdonképpen az ünnepekkel és az ünnepléssel egy-egy hatalom nyilvánítja ki, hogy ő mi, mit akar és mit akar látni az emberektől, illetve az emberek választanak, hogy ők kihez tartoznak. Ugye, tehát ezért lesz az ünnep kérdés, nagy kérdés előttünk a történelemben, mert a hatalmak így nyilvánítják ki a céljaikat. Erről egy döntő profécia szól a Dániel könyve 7. fejezet 25. versében. Dániel könyvéről tudjuk, hogy a Bibliának az alapvető profétikus könyve, ami az egész emberi történelmet bevilágítja 2400-2500 évvel előre, tehát ez valóban a Jelenések könyve is ezen alapul, Dániel könyve a Bibliának legalapvetőbb könyve. Itt Dániel könyve 7. fejezet 25. versében olvashatunk egy hatalomról, és tessenek megfigyelni ezt a pontos megfogalmazást, azt mondja itt a Biblia, hogy ez a hatalom véli, hogy megváltoztatja az időket, őket. Hát beszél, szél, időket, és bizonyos törvényeket és isteni ünnepeket megváltoztatva azt kívánja, hogy az emberek az ő zászlaja arra sorakozzanak. Erről a hatalomról a Biblia nagyon sokat beszél. Itt először hangsúlyosan, itt meg is adja például a tejhatalmát a történelemben, ez a bizonyos 1260 évről szóló jövendőlés, itt kezdődik Dániel 7.25-ben, ez 7-szer van benne a Bibliában, Dániel és Jelenések könyvében. Aztán Márk evangélium a 13. fejezet 14. verse újra a szög fejére üt, és azt mondja, hogy ez a hatalom majd, ahogy megjelenik Jeruzsálem lerombolásakor, megjelenik majd a történelem végén is, és ott áll, ahol nem kellene, ugye, szóval kisajátítja magának az Isten szerepét, és az embereket arra akarja késztetni, amit ő hirdet. Nem akarom végig sorolni, hiszen erről is egy külön előadás lesz, én most csak itt arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy ha mai korban világméretű megnyilatkozásokról hallunk, hogy milyen ünnepet kell ülni, vagy milyen ünnepet nem kell ülni, akkor azért vessük föl a fejünket és a tekintetünket, hogy a Biblia ezt már több mint 2500 évvel ezelőtt leírta, hogy éppen ez lesz majd a nagy vízválasztó azok között, akik Istent szeretnék követni, és azok között, akik nem az Istent követik, hanem elfogadnak egy hatalmat, ami nem csak politikai hatalom, hanem a Biblia szerint egyházi hatalom is, egyházpolitikai hatalom, a kettő együtt, és ez bizonyos ünnep emberekre való rákényszerítésében fog megnyilvánulni. Itt egészen konkrétan hadd hívjam fel a figyelmet, mi is árusítjuk, de nem szereztük be nagyon nagy példányszámban, hiszen egy kicsit nagy ára van. Ugye május 31-én kelt a Vatikánban, és augusztusban Magyarországon is közzétették a Dies Domini című legújabb pápai enciklikát, amelynek ez a magyarra fordított címe, hogy a vasárnap megszenteléséről. Tehát itt például maga a mai világnak az egyik legelismertebb és legtekintélyesebb hatalma a római pápa egy 3/4 könyvnyi enciklikát, ugye ez körlevelet jelent magyarul, szánt erre, hogy az egész világ számára egyértelművé tegye, hogy mi az az ünnep, amivel a keresztények azonosulhatnak, és amivel azonosulniuk kell. Ha valaki például ezt szeretné már most megismerni, én erről írtam egy kis elemzést, egyelőre még így van, ilyen formában van, ez itt megvásárolható. Én elküldtem ezt például minden magyar, számba jöhető magyar folyóiratnak és lapnak, hogy ezt vajon közlik-e. Hát már mondták, hogy majd évvégén lesz szerkesztőség ülés, majd talán január, február, stb. Mondhatnám én is Babits Jónás könyve szavaival, hogy van időm, én várhatok. Tehát én kivárom, de addig is még kivárom, hogy nem közlik, vagy közlik, addig is azért szeretném fölhívni legalább a kedves hallgatóknak a figyelmét, vagy akik a Bibliát tekintélynek veszik, akik a Bibliát valóban Isten szavának tartják. Ezzel a címmel írtam, hogy a vasárnap kérdés a legújabb pápai enciklikához. Ez is egy előadásunk témája lesz, itt is, meg a jogi sorozaton is. Ennek én nagyon szeretnék a mélyére nézni, de addig is, hogy támpontunk lehessen, ajánlom mindenkinek, hogy olvass el. Itt bemutatom az enciklikát, meg lehet rendelni az enciklikát is, elhozzuk meg, ebből is készítünk fénymásolatot. Azért hoztam ezt szóba, mert szeretném itt jelölni, hogy semmi sem véletlen, hogy ez most jelent meg. Közeledik ugye az ezredforduló, ugye a másodikból a harmadik évezredből való átlépés, és az ilyen kerekszámok, az ilyen nagyon ünnepi alkalmak, ezek kínálják a lehetőséget arra, hogy most kivel azonosul az ember vagy az emberiség. Ki az, akit elfogad, ki az, akit követ, és ez az idő, amit mi most élünk, illetve megérjük az elkövetkezendő néhány évet, ez nagyon nagy vízválasztó idő lesz abból a szempontból, hogy emberek itt mivel fognak azonosulni. Milyen ünneppel fognak azonosulni, mert amilyen ünneppel azonosulnak az emberek, olyan valakivel azonosulnak, aki az ünnep mögött van. Ugye? Tehát csak úgy emlékeztetném a kedves hallgatókat, hogy amikor a keresztény üldözések idején azt mondták a keresztényeknek, hogy hát nem kell Krisztust kifejezetten káromolni, mert ugye először ez volt, hogy káromolják Krisztust, akkor nem fogják őket megkínozni és lefejezni. Nem kell Krisztust káromolni, de tömjént szórjanak a császár szobra vagy képmása elé. Tehát azonosulás kívánja. Egy kiélezett helyzet volt, ugye a másodiktól a negyedik századig, és aki nem azonosult a császárral, nem azonosult egy politikai hatalommal, annak az életében könyörtelen üldözéseket foganatosítottak, elvették a házát, a földjeit, az életét is sokszor elvehették. Ugye erről a történelmi korról majd fogunk beszélni. Körülbelül ilyen történelmi kor a kora középkornak a megismétlődése várható ilyenkor az ezredforduló idején, hogy ki mivel azonosul. Vagy Istennel azonosul valaki, és az Isten által elrendelt megünneplésével fejezi ki azt, hogy Isten parancsolatait szentnek tartja, Isten törvényeit igaznak tartja, vagy pedig, hogyha nem ezzel azonosul, akkor a Biblia szerint csak egy másik hatalom van, aki a különböző meszt, különböző állarcot felvéve tud mozgatni intézményeket, eszméket, szokásokat, aki viszont nem az Isten, hanem az Isten ellensége. Tehát ennyiben szeretném itt ennél a pontnál aláhúzni, hogy az ünnepek kérdése a mi korunkban azért egy véres kérdésé fog válni, szó szerint is, hogy ki mivel azonosul, és kit imád, kit akar követni. Hát aki az elmúlt néhány évtizedet is úgy élte meg, hogy a hitéhez vagy a lelkiismeretéhez ragaszkodott, az tudhatja, hogy a szocializmus idején is az ünnepek azok komoly azonosulások voltak. Ha valaki mondjuk nem ment el április 4-én, nem tudom én milyen tömeggyűlésre, vagy május 1-én nem ment el itt a pestiek ugye a ligeti felvonulásra, amikor én Budapestre kerültem, csak csodálkoztam, hogy minden munkája annyira tényleg kivezényelte a dolgozóit, az összes mellék utca tele volt, és várták azt az ünnepélyes pillanatot, sokszor 4-5 órán keresztül is vártak, míg a disztribűnön álló nagy állami hatalmasságok előtt ellépkedhettek. Nálunk vidéken is volt ez, de mondjuk, hogy gyorsabban végbe ment, amikor én Pestre kerültem, és hát munkahelyre jutottam, és ez már a 70-es évek végén volt, de még akkor is komoly azonosulást vártak. De visszaemlékezem, hogy amikor a Tudományos Akadémiára kerültem, a főnököknek mindig volt egy ilyen szokásuk, hogy a legifjabb kezébe nyomják a zászlót. És hát én voltam a legifjabb az intézetben, és hát én persze hallani nem akartam, hogy egy vörös nyelű, vörös lobogójú, mit tudom, milyen zászlót vigyek, és hát kerekperec közöltem, hogy ahogy eddig nem vittem, úgy ezután se fogom vinni. Hát majdnem az állásommal fizettem ezért, de hát ugye a 70-es évek végén, 80-as évek elején már egy bizonyos fellazulás volt, meg akkor voltak jó akarim, akik kijelentettek, hogy hát beteg volt ez a gyerek, ugye, meg nem, úgyis albérlő, nézzük el neki, szóval így kimentettek, de az egy komoly azonosulás volt, mert bizony olyan komoly emberek, akiknek könyveik jelentek meg, és ma is komoly tudósoknak tartottam őket, bizony ott várakoztak a nem tudom én melyik mellék utcában, hogy ellépdelhessenek az azóta már minden keresztvizet leszedett emberek tribünje előtt, és ez nekik egzisztencia volt, és akkor azonosultak, most már ugye legyintenek rá, hogy ez egy jó móka volt, vagy valami, de akkor élesbe ment a dolog. És gondolom, hogy akik az 50-es években voltak hasonló helyzetben, azoknál még élesebb bement a dolog. Szóval mit jelez ez? Azt jelenti, hogy az ünnep és a hatalom közvetlen összefonódásban van a mi korunkban. És ezért kell odafigyelnünk keresztény szempontból, hogy tényleg mi mit tartunk ünnepnek? És milyen ünnepeket ünneplünk? Ugye a Bibliában két olyan ünnep van, ami ugye egyéni ünnep, személyes ünnep, a születésnap ünnep, amikor például borzalmas dolgok történtek Egyiptomban is, meg Heródes palotájában is, ugye? Ismerjük a bibliai leírást. Az egyiptomi fáró az ünnep hatására valakit fölmentett, ugye ez volt a főpohárnok, de valakit a bitófára küldött, ez volt a fősütőmester. Tehát ünnepeken, hogy mondjam, fejét vették az embereknek. A másik esetben is. Heródes az ünnep napon annyira a bor hatása alá került, hogy nem egyszerűen csak kicsapongott vagy lerészegedett, amikor azt mondta Salomé, hogy én azt kérem tőled, hogy ad nékem keresztelő János fejét, Márk evangélium a 6. fejezete, egy megrendítő bibliai fejezet, azért megrendítő ez a fejezet, mert ott írja le, hogy keresztelő János az egyik legközelebbi barátja volt Heródesnek, akire odafigyelt, tanácsaira hallgatott, ugye ez a negyedes fejedelem, a lány táncára odadobta a legjobb barátjának a fejét. Szóval véres ünnep volt. Ugye, amikor egy prófétának a fejét tálcán hozták elő. De ezeken kívül is hány és hány ünnep fonódott össze vérrel? Hát az őskeresztényeket mikor, hogyan, csak úgy a valami zugolyába kivégezték? Dehogy is, nagy ünnepet rendeztek. Tele volt az aréna. Mindenki nézte, hogy most az oroszlánokkal, meg a nagy gladiátorokkal ezek hogy bírják a küzdelmet. És ott a császár születésnapján, meg a nagy római ünnepeken micsoda kéjjel mutatott ugye a császár, hogy igen, akkor most ezt meg lehet ölni. Kész. Az ünnepek véresek voltak. Ezért az utolsó gondolatom az, hogy milyen jó, hogy a Biblia beszél egy olyan világról. Az Ézsás könyve 66. fejezet 22. és 23. versében ismét a heti nyugalomnappal kapcsolatban egy olyan világról, amelyre mi nekünk magyaroknak van egy nagyon szép mondatunk is, ugye a Vörös Marti híres mondat, hogy lesz még egyszer ünnep a világon. Hogy egy olyan világról beszél a Szentírás, ahol az ünnep visszakapja a méltó helyét. Ahol olyan emberek lesznek majd, akik szeretnek élni, megbecsülik az életet, megbecsülik az Isten közelségét, és akik Isten szerint fognak ünnepelni. Abban a világban majd minden héten eljön minden test. Van a világban az örömnep, amit Isten már a teremtés kezdetekor az emberiség szívébe akart vésni, a heti nyugalomnap ünnepe. És abban a világban, ahol az emberek közül csak azok lesznek ott, akik valóban az élet mellett tettek bizonyságot, azoknak az életében fölemelő lesz majd az ünneplés. Közel vagyunk ehhez a világhoz. Tehát valóban az időnek és az örökkévalóságnak a határmesdjén élünk. Ezért is rendkívül kiélezett a dolog. Ma az ünnepek során rendkívül sok dolog dől el. Sok rossz dolog dől el. És a jövőben az ünnepek különösen próbára fogják tenni az embereket. Ezért gondoltuk azt, hogy egy egész sorozatot erre fogunk szánni, hogy valóban meglássuk a bibliai ünnepekben, hogy mi az Isten célja az ünnepekkel és az ünnepléssel. Hát ez lett volna a mi bevezető, átfogó első előadásunk, hogy szoktuk tenni itt a Biblia körön, tartunk egy 10 perc szünetet, és utána mindenki visszakérdezhet a ma fölvetett kérdésekre, és két hét múlva, hogy tetszenek látni a témajegyzékünkön, egész részletesen bele fogunk menni, mikroszkópikusan meg fogjuk vizsgálni, mi volt a Páska, Kovásztalan kenyerek ünnepe, zsengekéve, hetek ünnepe vagy pünkös, kürtzengés ünnepe, nagyengesztelési nap, sátoros ünnep. Aztán itt jön ez a külön kérdés, hogy milyen ünnepek maradtak meg mindmáig, ez egy külön kérdés. Akkor utána a szombat vagy vasárnap kérdés, tehát a heti nyugalomnap, utána a keresztség és úrvacsora ünnepe. Sort kerítünk két olyan ószövetségi ünnepre, amit nem Isten rendelt el, a zsidók kezdtek tartani, ez a Púrim és a templom szentelés ünnepe. És utána pedig lesz a középkori eredeti ünnepekről egy előadás, majd az utolsó 11. alkalommal, egészen részlet, 14. alkalommal egész részletesen szeretnénk majd megvilágítani, hogy a korunkban az ünneplés hogyan lesz majd vízválasztó. Köszönöm szépen a figyelmet, tehát 10 perc szünetet tartunk, és utána a megbeszélés következik. Hozzá lehet szólni, lehet kérdést feltenni. Azt kell, hogy mondjam, hogy kelet felé el kell indulnom még ma este. Máté Szalka irányába, és még ma oda szeretnék érkezni, úgyhogy 8-kor én szeretném befejezni ezt. Mindenkit serkentsen arra, hogy kérdezzen. Azt látjuk a Bibliából, hogy nem voltak ilyen ünnepek, nem csak a zsidóknál, más népeknél se szokták a születésnapot megünnepelni. Egyrészt, mert nem volt pontos anyakönyvezés. Szóval azért a születésnap ünnepléssel eléggé össze van kötve az anyakönyvezés. Ez Európában a legkorábbi kezdetek, amikor már rendszeres anyakönyvezés van, ez ugye a 17.-18. század, azelőtt csak a nagy emberek születését örökítették meg, de úgyhogy egy egyszerű jobbágy gyerek mikor született, hát a mitten húsvét utáni héten valamikor ebben és ebben az évben. Szóval nem volt pontos anyakönyvezés. Másfelől pedig valahogy a bibliai felfogással is inkább az vág egybe, hogy a születés elég esetleges dolog. Hogy mondjuk nem elsőn, hanem másodikán születik valaki. Az emberi életnek a legfőbb ideje azért mégis az, amikor az ember lelkileg megváltozik, és megfordul az élete. Ezért a Biblia is újjászületésnek nevezi a megtérést, és a korai kereszténységben inkább az újjászületés időpontja volt számon tartva, tehát a korai századokban. És a legfőbb példára is hadd hivatkozzam, hogy Jézusnak ezért nem tudjuk a születésnapját. Mert hogy a Biblia ezt nem tartotta fontosnak feljegyezni, hogy Jézus mikor született, de azt, amikor az életének a legfontosabb dolgát megtette, hogy az életét adta az emberekért, annak az óráját is följegyzi a Biblia. Szóval, hogy ez a két időpont, hogy Jézusnak nem tudjuk a születésnapját, ez vagy 5 ősze, vagy 4 legeleje, de hogy 31 Nisán hónap 13. napján délután 3 órakor mondta azt, hogy elvégezhetett és visszaadta az életét a teremtőjének, ezt viszont órára pontosan tudjuk. Azt hiszem, hogy ez a legjobb mintánk arra nézve, hogy az embernek a születése, az esetleges az életében az újjászületés, vagy az áldozathozatala, az viszont ennél sokkal fontosabb. Most mindent egybevetve én ezzel nem azt mondom, hogy most egy családban ne legyen bármilyen családi ünnep, hiszen amikről én beszéltem, az az egyéni ünnep és a nemzeti ünnep. Nem beszéltem családi ünnepekről. Egy családban lehet ünnep az is ma, hogy a szüleink mikor házasodtak össze. Egy jobb családokban például a házassági évforduló az ünnep. Ha ott valóban jó házasság van, meg a gyerekek is szeretik a szüleiket, ezt meg szokták ünnepelni. Egy születésnap, névnap is lehet ünnep, de arra vigyázzunk, hogy annak ne olyan legyen a tartalma, ne olyan legyen a lebonyolódás, hogy az bármifajta kicsapongásra, emberdicsőítésre adjon alkalmat, hanem inkább csöndes hálára és megemlékezésre. Tehát ezek lehetnek ilyen módon ünnepek, senki nem mondja, hogy egy családban ne legyen ő névnap vagy születésnap, de azt már viszont lehet mondani, hogy egy keresztény családban az ilyen alkalmakkor nem az okozza a legnagyobb örömet, hogyha szesz folyik, vagy hogyha nagy társaság gyűl össze, mert ez ellentétbe kerül a keresztény felfogással. Igen, a körülmetél... Igen, hát éppen a Kolossé levélből idéztem az előbb, hadd olvassam, ami előtte van, épp a körülmetélkedéssel kapcsolatban. Azt mondja a Kolossé 2.11-ben a keresztényeknek, hogy Jézus a feje minden hatalmasságnak, akiben körül is metéltettetek, kéz nélkül való körülmetéléssel, levetkezvén az érzéki bűnök testét a Krisztus körülmetélésében. Eltemettetvén ővel együtt a keresztségben, akiben egyetemben fel is támasztottatok az Isten erejébe vetett hitáltal, aki feltámasztotta őt a halálból. Tehát a körülmetélkedés, ami az Ószövetségben, nem, azt mondjuk nem nevezzük talán annyira ünnepnek, az egyrészt egy testi rendtartás volt, hogy fennmaradjon a nép. Mert amely népeknél például nem volt körülmetélkedés, általában kihaltak, ugye a nemi betegségek következtében, elharapozása következtében, másrészt meg az Ószövetség testi jele volt. Amikor megszűnt az Ószövetség, nincs értelme a körülmetélkedésnek, de a körülmetélkedés úgy is tanít valamiről, mert az a testi cselekmény is, hogy egy fiúgyermek előbőrét levágták, eltávolították, az azt fejezi ki lelkileg, hogy mi is, ha megismerjük Krisztust, és mi is újonnan születünk, akkor azért amikre rájövünk, hogy ezek bűnök az életünkben, és ezek helytelen dolgok, azokat rögtön el kell távolítani, azokat le kell metélni, és el kell hagyni az életből. Tehát erről fogunk majd 4 hét múlva beszélni, mert a kovásztalan kenyér ünnepe ugyanezt fejezte ki egy másik jelképpel, ugye a kovász a bűn jelképe, a kovásztalanság pedig a bűn legyőzésének, a bűn kitakarításának. Tehát ahogy a körülmetélésnél, hogy a bőrdarabot vágjuk le, marad csak bajt okoz, a kovásznál is az, hogy távolítsuk el a kovász, mert az csak bajt okoz. Tessék? Jó kérdés, mert ha valaki figyel, akkor ilyen kérdést föl fog tenni, de erre lesz majd egy külön előadásunk. Erre lesz egy külön előadásunk, hogy mely ünnepek maradtak érvényben, vagy melyek nem, de talán röviden a kulcsot hadd adjam meg ehhez. Ezek az ünnepek tulajdonképpen a történelemben beteljesedő, ugye a Jézus második eljövetele jellegében más, mint az első eljövetel. Az első eljövetelen Jézus egy nép közé jött. A második eljövetelen az egész emberiség közé fog jönni. Az első eljövetelre egy nép várta őt, a második eljövetelre egy egész világnak kell várnia. Ezek az ünnepek beteljesedtek, például a kürtzengés ünnepe már beteljesedett. De ünneplésére azért nem volt szükség, mert más jellegű ünnepek voltak az őszi ünnepek. Azok az ókorban, amikor a zsidók ünnepelték őket, akkor mind a két eljövetelt ünnepelték. De abban a pillanatban, amikor hát megszűnik ilyen módon az új szövetségben az egyház, hogy nem egy nemzeti egyházról van szó, hanem elszoródva minden helyre emberek eljutnak és keresztények, ilyen szempontból nem is lehet ünnepelni. De ennek ellenére majd erről fogunk beszélni, hogy mit jelent az, hogy a kürtzengés ünnepe beteljesedése, mit jelent a nagyengesztelési nap beteljesedése. Ezekre azért van szükség külön előadást tartani, mert ha most így gyorsan akarnám jellemezni a dolgot, azt mondhatnám, hogy ma a nagy engesztelési nap idején élünk. Tehát ez most tudni kell, hogy ez mit jelent. Ez most, hogy ezt kimondom, valaki azt mondja, hogy miről van szó? Ez bibliailag, hogy azt mondom, hogy ma a nagy engesztelési nap idején élünk. Be kell ismerni, hogy ezen a napon mit tettek az ókorban, mit írt elő Isten a zsidó népnek, és azt minden hívő kereszténynek ma is tennie kell. Tehát ilyen szempontból ezek ma is gyakorlandó ünnepek, az egyes keresztények és az igazi keresztény közösség ma is ünnepli a kürtzengés ünnepét, mert a kürtzengés ugye az a világ népeinek a felhívása arra, hogy Jézus másodszor eljön, és ez közel van. A nagy engesztelési nap pedig az, hogy azoknak, akik élve megérik Jézus második eljövetelét, azoknak élő állapotban kell megállni a Krisztus ítéletében. Ez is közel van. A sátoros ünnep az, ami hát az örök életnek az elővételezése, az meg a világon soha nem ért nemzedék, amelynek ennyire közel lett volna, mint amely a mostani nemzedék. De attól a pillanattól fogva, hogy ezek hogy az Ószövetség lezajlódott, lejárt, és a zsidó nép aztán 50 évenként, most meg már 25 évenként van szent év. Ugye én abban nem mentem bele, de hát most kicsit túl is beszélem a kérdést, hogy ha valami hatalmi kérdés lesz, vagy politikai kérdés, ezzel egyidejűleg azt is mondom, hogy ez pénzkérdés lesz. Ugye, mert ma egy szent év, nem akarok senkit sem megbántani, de az elsősorban anyagi természetű dolog. Akkor mindenki oda megy Rómába, ott él, ott vásárol, stb. Azért is vezette be a nem tudom, hányadik utána Ince pápa ezt, hogy ne 100 évenként legyen, mert 50 év, meg 25 év sokkal nagyobb hasznot nyújt meg. Hát Janus Pannonius is erről írta a gúnyverseit. De a pozitív oldalról talán csak ennyit előzetesen, és ezt majd fogjuk részletezni, azután, hogy megismertük mindegyik ünnepet. Ez a kérdés csak azután vethető fel, hogy megismertük mindegyik ünnepet önmagában, régi lezajlódásában, előrevetített profétikus jellegében, mai tanulságaiban, és utána vethetjük fel, hogy igen, ezt értjük, hogy ezek beteljesedtek, tehát erre nincs szükség. de amelyek még nem teljesedtek be, ezekre most hogy van szükség, vagy most ezt lehet ünnepelni kell, vagy stb. Majd utána egy külön előadásban erre is rá fogunk térni. Egyébként még fiatal koromban kiadtam ezt a könyvet, már majdnem 16-17 éve ennek azért mondom. Az ünneptudomány az egy külön tudomány, úgy hívják, hogy heortológia. Ez annyit jelent, hogy ünnepkutatástan. Ennek első és talán máig legnagyobb magyar képviselője Katona Lajos volt. Én foglalkoztam az ő munkásságával, és így kiadtam Folklór kalendárium címen, a Magyar Néprajz Klasszikusaiban jelent meg ez a gondolat kiadónál 80-as évek elején, 82-ben. Írtam hozzá egy tanulmányt, meg összeválogattam a tanulmányait, hogy ő például leírja bizonyos ünnepek kifejlődését. Például, amit beválogattam, ilyen ünnepek, hogy a kedd asszonya, ugye ez Anna ünnep mind a mai napig egy döntő ünnep, a Mikulás ünnep, ugye a Luca nap, karácsony, apró szentek, húsvét, keresztjáró napok, fagyos szentek, Orbán napja, Medárd, Szent Lőrinc, halottak napja, stb. Meg Buddha hogyan került a keresztény szentek sorába. Szóval nagyon érdekes kis tanulmánykötet ez. A Katona Lajos nagyon korán elhunyt magyar irodalomtörténész, néprajztudós volt, Váci születési Vácsoltott a könyvtárat is róla nevezték el, és nemrég halt meg a leghíresebb magyar néprajzkutató, vallási néprajzkutató, akinek a könyveit a Szent István Társulat adja ki, például az éves ünnepi kalendárium, ez ugye katolikus volt, Bálint Sándor, szegedi volt, és világszerte ismert tudós. Ő például leírja minden keresztény ünnep kifejlődésének a történetét, és hogy milyen népszokásokkal elegyednek ezek az ünnepek. Tehát mondom, ez az úgynevezett ünnepkutatás tan, ez a heortológia mára már egy külön tudománnyá fejlődött. Sajnos ez a tudomány az erdőtől sokszor a fát nem látja, mert nem látja például az alapkérdéseket, hogy a Bibliában mit jelent az ünnep, és milyen kihatásai vannak. A mi sorozatunk az elsősorban arra tesz kísérletet, hogy a bibliai ünnepeket nagyon alaposan, nagyon részletesen szeretnénk megismertetni, minden összefüggéseivel, és így a történeti részre mi annyi figyelmet nem fordítunk, de így elhoztam ezeket a könyveket, és úgy fölhívom, ha valaki a figyelmet, hogyha valaki utána akar járni, akkor ezt már megteheti, hogy utána néz, hogy bizonyos ünnepek mögött mi van. Úgyhogy ennyit, tessék. Ezt antikvárokban még most meg lehet kapni, mi is, hogyha be tudjuk szerezni, hogy antikvár részlegünk ott van tőlem jobbra fönt, néha szokott lenni egy-egy példány, meg a főiskolánkon is szoktuk. Ez a Katona Lajos nagyon elfogulatlan, ő egyébként katolikus származású volt, de egy gondolkodó ember, aki hát leírta, hogy a nagy vallás keveredés idejéből jönnek ezek az ünnepek. Bálint Sándor, ő nagyon elfogult már, ő az ünnepekben látja a magyar nép lelkének a legszebb oldalait, és olyan kedvteléssel ecseteli ezeket, mint hogyha maga a szokás lenne a Szentírás. Eléggé e felé haladunk különben, hogy a szokások és hagyományokat próbálják a Szent Tehát most közeledik majd a halottak napja. Ugye felhívom mindenkinek a figyelmét, hogy a halottak napja kifejlődésével foglalkozik a Jóhír ezévi száma. Ha valaki nem vette volna még meg, éppen 1000 éve vezették be a halottak napját. Ott tetszenek olvasni erről tanulmányt, hogy hogyan és miként, mivel kapcsolódott ez össze, honnan eredt és hogyan nőtt ki ilyen nagy ünnepé, amikor hát azért a bibliai szempontból végig gondoljuk, a halálnak külön ünnepet, meg a halottaknak külön ünnepet szentelni ebbe, ez, ha valaki ezt végig gondolja, akkor ebben van valami félelmetes dolog. Valami félelmetes. Arról meg nem beszélve, hogy ez is ugye nagy pénzbevételt jelent ugye bizonyos rétegeknek, és magának a kegyeletnek is egy fajta leépítése, mert az igazi kegyelet nem az, hogy hát visszaemlékezünk, hanem az, hogy reménykedünk abban, hogy lesz viszontlátás. De itt most nem akarok ebbe belemenni, mondom, hogy a sorozatnál gondolkoztam, hogy betegyünk-e néhány ilyen kérdést. Egy előadás fog erről majd szólni a végén, összesen csak egy előadás, hogy nem Biblia ide a kereszténység idejében kifejlődött ünnepek. Aki ennek utána akar nézni, a Jóhír foglalkozott a húsvét kialakulásával,
ott van a 93/1-2-es szám, a foglalkozott most ugye a halottak napjával, bizonyos ünnepekkel, tehát tudom, hogy ezek érzékeny dolgok, mert minden embernek vannak szokásai, hagyományai, családi tradíciók, és én nem akarok semmiféle érzékenységet itt érinteni. Csupán arra hívnám fel a kedves hallgatók figyelmét, hogy a Biblia fényében gondoljuk át ezeket a kérdéseket, nehogy óhatatlanul, vagy oda nem figyelve is nem krisztusi úton találjuk magunkat. Tessék. Meg a pénz az annyira a világunkra rányomja a bélyegét, és az ünnepek szinte ettől szenvednek, ugye, mert az ünnepek a mai világban egy nagy pénzbevételi alkalmak.
Igen, viszont ebben az a legfőbb.
Ezt tényleg nem lehet törvényekkel, csak törvényekkel szabályozni, mert azokat könnyen kijátszák. Hát itt van a Bibliában ugye egy angyal nevet ismerünk, ez a Gábriel, és ez ma Magyarországon a biztosítónak a meg a taxinak, meg nem tudom én mi. De hát ha van Szentlélek tér, meg van, nem tudom én, által szegezett utca, Zalaegerszegen például által szegezett utca, vagy Szentlélek tér, nagyon sokan Sopronban, Győrött, mindenhol. Tehát hogyha, ha, hát ilyeneket, Pesten is van Golgota utca, meg Kálvária, meg nem tudom én mi. Ezeket nem lehet, hogy mondjam, nem lehet. Itt csak azt lehet tenni, hogy ami rajtunk áll, magunkat tartsuk tisztán, mert a világot nem lehet meggyőzni értelemmel sem, meg törvényekkel sem, ezeket mindig ki fogják játszani. Hát, igen. Ja, köszönjük szépen, tessék, más kérdés van-e? Kérdés akkor, köszönjük szépen a megjelenés, mára akkor az első témánkat befejeztük, 2 hét múlva, tehát akkor következik az első ünnep. Kérném szépen, hogy aki azért tudja elolvasni Mózes 2. könyve 12. fejezetét, ott van először szó a Páskáról vagy Húsvétról, Mózes 3. könyve 23. fejezetét, ott mind a 7 ünnep egyszerre bent van, és akkor olvassuk el azért az evangéliumokból is a húsvéti, tehát az utolsó vacsorának a leírását, a Máté evangélium a 26. fejezetéből, és a János evangélium a 13. fejezetéből legalább ezt a kettőt. Tehát még egyszer 2 Mózes 12, 3 Mózes 23, Máté 26 és János 13. Még említettem a Galata levelet és a Kolossé beliekhez írt levelet. Tehát szeretnénk, hogyha itt többet tetszenének olvasni Bibliát, mint egy nagy előadáson a jogi karon. Ott is mondom ugyan mindig, hogy Bibliaolvasás nélkül nem lehet megélni. De itt viszont talán jobban meg tudjuk beszélni, itt nem kell rohannunk, mint ott, és csak rövidebb az előadás, lehet előre felkészülni. Úgyhogy ez lesz a jellege a sorozatunknak. Sok fontos, érdekes, eddig nem tudott dologgal fogunk találkozni, úgyhogy mindenkit buzdítok, hogy azért ezt a sorozatot se hanyagoljuk. Jó, akkor viszontlátásra és jó pihenést mindenkinek!